korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.
Erdő Péter bíboros úrral az apostoli hitvallás 7. cikkeiről beszélgetünk, amely így szól: onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Az ítéletnek a nagyszabású víziója és a messiás, aki eljön ítélni, vagy az emberfia, aki eljön az ég felhőjében ítélni, olyan gondolat és olyan kép volt, ami Krisztus korában a zsidóság várakozásait egészen erősen meghatározta. Sok mindennel összefüggött persze ez a kép. Úgy gondolták, hogy a messiás elővetele meg a világ vége az egybeesik. Ha pedig egybeesik, akkor mindazok az ígéretek, amelyek az Ószövetség különböző könyveiben megjelennek a nép dicsőségéről, arról, hogy majd Isten igazságot szolgáltat, hát akkor be kell teljesülnie mindezeknek. Na most különösen fontos a két szövetség, az Ószövetség és az Új Szövetség könyvei közti időben, vagy majdnem párhuzamosan keletkezett zsidó vallásos irodalom, az úgynevezett intertestamentális irodalom, amelynek az egyik fontos darabja Ezdrás negyedik könyve néven is ismert, ennek egyes részeit Ezdrás apokalipszise néven is emlegetik. Most ebben gyönyörűen le van írva az isteni ítélet a világ fölött, és ennek a gondolatait, ennek a vízióját visszaköszönni látjuk az evangéliumoknak a lapjain. Na most ez nem valami irodalmi hatás csupán, hanem arról van szó, hogy maga a názáreti Jézus földi élete során tanításában bizony kitér ezekre. Tehát hogy ne térne rá ki, amikor körüllengi őt egész nyilvános működésében az az érzés, az a vélekedés, hogy talán ő a messiás. Ugye kérdezik is tőle többször. Van olyan, hogy királlyá akarják tenni. A világvasárnapi bevonulásnak a történetében is minden szimbólum megvan, hogy Hozsanna Dávid fiának, hogy Szamárháton érkezik szelíden, ami az egyik messiási jövendőlésnek a képe volt. Szóval ő maga is vállalja, vagy tudatosan talán utal is bizonyos messiási jelenségekre. És ugyanígy a szenvedésének és a halálának a története is tele van olyan helyzetekkel és olyan mondatokkal, ami mondjuk Izaiás próféta könyvének későbbi részében a szenvedő Isten szolgájának az alakjára egész pontosan utal. És ugyanígy a zsoltároknak a szavait is használja Jézus a kereszten, például amikor azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem azt jelenti elsősorban, hogy mint ember kétségbe esett helyzetben érzi magát, hanem a messiásnak a szavait idézi a kereszten, ami után jön az isteni szabadítás. Na most ilyen súlyos jövendőlésekkel és vonatkozásokkal teli történet tehát Jézus élete, amelyben ő maga a beszédeiben is sokszor utal erre. Tehát amikor azt kérdezik tőle, hogy ő-e az eljövendő, vagy mást várjunk például. Hát az eljövendő az maga a messiás. És ő nem azt mondja, hogy várjatok valaki más, nem én vagyok a messiás. Azt sem mondja, hogy én vagyok a messiás, mert akkor azt fogják hinni, hogy most katonailag az ő feladata, hogy kiűzze a rómaiakat Palesztinából. Nem, hanem ő jeleket sorol fel, vakok látnak, sánták járnak, szegényeknek hirdetik az igazat. Tehát a messiás jeleit sorolja a saját működésével kapcsolatban. Na most ilyenféleképpen beszél ő az ítéletről is. És hogyha az evangéliumokat vallatjuk, ott bizony szó van arról, hogy majd az idők végén, hát eljön az emberfia. Néha azt is mondja, hogy a király, aki jobbjára állítja juhokat, baljára a kosokat, és aztán elmondja nekik, hogy mi lesz az örök sorsuk. Tehát az a nagy igazságtétel, ami a messiási várakozásnak egy része volt, ez Jézus személyes tanításában, mint a konkrét jövőnek a képe megjelenik. És elmondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, felsorolja mindazokat a jó cselekedeteket, amit ma is a krisztusi tanítás lényeges részének tekintünk. És a másik oldalon felsorolja az ellenkezőjét, és utána mit kérdeznek tőle a saját elbeszélése szerint majd? Az elítéltek, vagy akár azok, akik a boldogságra jutnak? Hát az, hogy mikor láttunk mi téged éhesen, szomjasan, és megválaszolja nekik, hogy amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Tehát ez a ítéletnek ez a fajta képe, ami nem egy bosszú állás, hanem az egész életnek, az emberi életnek a summáját vonja meg. Tehát aki bezárkózik az önzésébe, aki nem hajlandó arra, hogy máson segítsen, az egyszerre ott találja magát a számkivetettek között az utolsó ítéletnek a pillanatában. Aki pedig képes volt arra, hogy másokért éljen, az az örök boldogságba jut. Na most ez a grandiózus kép, ez visszaköszön Jézus perében. Tehát nagyon sok minden van ott, amivel őt vádolják. De hogy lerombolja a templomot, és három nap alatt felépíti, stb. De a döntő kérdés, az a káromkodás, az pedig pontosan erre a messiási képre utal. Mert azt kérdezik tőle, hogy te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia. És azt válaszolja rá, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Vagy a másik verzióban az atya jobbján. Na most, az ember fia tehát, és ezt a mai biblikusok egyöntetűen vallják, az nem valami harmadik személyre vonatkozik, Jézus magáról beszél így, saját magára érti ezeket a szavakat. És azt mondja magáról, hogy hát látni fogják, amint eljön, azaz vallja, hogy ő a messiás. És ezen botránkoznak meg a hallgatók, ezért szaggatja meg a főpapa ruháját. Ezért mondja, hogy káromkodott, és káromkodott volna valóban, ha nem ő lenne a messiás. Tehát tulajdonképpen a per az majd a feltámadással dől el, mert azzal igazolja az atya, hogy valóban Jézus a Krisztus, ő az a megváltó, akit küldeni akart. Na most ebben az összefüggésben alig ha képzelhető el, hogy mindez csupán egy külső jel. Nem, az ítéletnek a motivuma a messiás alakját kíséri. De Jézus azért mond mást is. Mondja például azt is, hogy nem elítélni jöttem a világot, hanem azért jöttem, hogy üdvözül általam a világ. Aki hisz, az megmenekül, aki nem hisz, az már elítéltetett. Na most részben azt jelenti ez, hogy Jézus maga a földi életében és utána a történelmi örökségében, ami itt marad velünk a világ végezetéig, megosztja a kedélyeket. Ő az ellentmondás jele. Tehát vele kapcsolatban állást kell foglalni, ha egyszer találkoztunk vele, és ez az állásfoglalás mint egy ítélet a számunkra. Ezen múlik a sorsunk ugyanis. Na most ugyanakkor azért nem idegen az sem magától Jézustól, hiszen a jövőre nézve mondja, hogy látni fogjátok az ember fiát, sem az első keresztény közösségtől, amelyik várja az eljövetelét, hogy különbséget tegyen, amit a korábbi kortársak még nem tettek meg, Jézusnak a földi élete, mint messiási működés, és az ítélni elérkező emberfia nagy jelenete között. Ahol ugye többször megfordul, szintén a Ezdrás apokalipszisből és máshonnan ismert gondolat, hogy a szentekkel együtt érkezik ítélni a világot. Ezért van az, hogy a Sixtuszi kápolna freskóján Michelangelo Jézus mellé odafesti Szűz Máriát, és köréje a szentek alakját is. Hiszen azt ígéri az apostoloknak, hogy ti majd ítélkezni fogtok a 12 törzs fölött, vagy másutt a nemzetek fölött is. Magyarán erre a képre utal. Mindez mit jelent? Hát jelenti a számunkra azt, hogy igenis lesz vége a világnak, hozzátartozik a hitünkhöz, hogy az emberi történelem bizony véges. De nem véletlenül kezdődött, és nem véletlenül fog véget érni, hanem beleilleszkedik a teremtő és megváltó Istennek a tervébe. Tehát valóban az emberi történelem vége az mint egy summája lesz minden szabad emberi döntésnek és cselekvésnek, és az egész emberiségnek nyilvánvaló lesz az örök sorsunk. Na most az egyház tanításában és hitében természetesen az idő és az örökké valóság dilemmája az nagyon hamar megjelent. Tehát mi lesz azzal, aki most hal meg, akit majd halála után ér ez az esemény? És hát erre az elsődleges válasz az, hogy hisszük a holtak föltámadását, erre majd még visszatérünk a következőkben, de ez az ítélettel szorosan összetartozik. Ezért van az, hogy nagy képi ábrázolásokon sokszor azt is mutatják ezek a képek, ahogy a sírból kikelnek a halottak. Kicsit ez is persze már Ezekiel proféta jövendőlésére utal, aki a csontmezőről beszél, hogy majd fölkelnek a csontok, és újra húsborítja őket, és emberi alakban fognak megjelenni. Van egy másik jövendőlés is, szintén a messiás elérkezésének idejére, hogy tudnék, a halottak föltámadnak. És ennek az egyes jeleit említi is a keresztény hagyomány éppen Jézus kereszthalála és föltámadása kapcsán, hogy néhány halott föltámadt és megjelent a Szentvárosban. Azonban az általános föltámadást, a holtaknak a föltámadását, azt az idők végére várjuk. De az ítélet nem korlátozódik a nagy, a közös, a nyilvánvaló, úgynevezett utolsó ítéletre, hanem már elkezdődött, ahogy Jézus maga is tanítja. És a halál az a pillanat, ami után egyéni érdemet szerezni már nem tudunk. Éppen ezért az életünkben megkezdődött ítélet a halálunkkal eljut egy döntőpontra. Erről mondhatjuk azt, hogy külön ítélet. És akkor igenis szembe kell néznünk azzal, hogy mi volt az életünknek a summája. És itt az egyházi tanítás határozottan és a történelemben újabb és újabb köröket leírva bontja ki azt, hogy vannak, akik rögtön a haláluk után az örök boldogságba jutnak. Ez nem elméleti következtetés, hanem például Szent István első vértanúnak a történetében egy mellbevágó valóság és tapasztalat volt azok számára, akik annak a tanúi voltak, amikor kövezik és azt kiáltja, hogy látom a megnyílt eget. Vagy Jézusnak a szavai a kereszten a jobblatorhoz, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Mondja annak a jobblatornak, aki azt mondja neki, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja neki. Tehát lehetséges a halál után rögtön is az örök boldogság állapotába jutni. Ugyanakkor kezdettől fogva makacsul őrzi a keresztény katolikus hagyomány azt, hogy érdemes a halottakért imádkozni. Tehát nem véletlen, hogy a katolikus kánon tartalmazza a Makkabeusok könyveit is az Ószövetségből, hiszen ott találjuk az alaptörténetet, Makkabeus Júdásnak a történetét, aki az elesett harcosokért, akiknek a nyakában pogány amulett volt, áldozat bemutatását rendeli el. Tehát hősök voltak, a hazáért haltak meg. Ugyanakkor azonban nyilvánvalóan volt egy komoly hibájuk is, az, hogy babonásak voltak, vagy nem volt tiszta a hitük. Azt mondja, hogy igenis illő és helyes dolog a halottakért imádkozni, hogy bűneikből bocsánatot nyerjenek. Na most ezt a már jelenlévő felfogást a keresztény katolikus gyakorlat és hit töretlenül őrzi mind a mai napig. Tehát mi a temetési szertartás során imádkozunk is a halottakért, nem csak hálát adunk az életükért, nem csak megdicsérjük a jó tetteiket, mint a szónokok szokták, hanem imádkozunk is értük a lelkük üdvösségért. És ezért mondunk szentmiséket is. Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát létezik egy olyan állapot is, amikor valaki még nem jutott az örök boldogságra, de már megindult azon az úton, halála után, helye van Isten irgalmának, helye van a tisztulásnak, akiért lehet és érdemes imádkozni. És hát bizony ott van azért Jézusnak a beszédeiben a bal oldalra állítottak felé, hogy távozzatok az örök tűzre, Ez bizony a pokolnak a képzetét, az örök kárhozatnak a képzetét veti föl. Hogy ez aztán milyen struktúrájú, hogy ez hogy lehet egyáltalán elképzelni, ez nagyon nehéz kérdés, hiszen maga a feltámadott krisztusi test is egyfelől mutatja a valódi testnek a tulajdonságait, ezik a tanítványokkal megérinthetik. Másfelől pedig túllép a mi anyagi testünknek a lehetőségein, bejön a zárt ajtón, rövid idő alatt nagyon nagy távolságban jelenik meg, és így tovább. Tehát, hogy milyen kapcsolatban marad az ember halála után az anyagvilággal, vagy milyen kapcsolatban kerülhet vele a feltámadás után, ezek nagy és nyitott kérdések, de azt hiszem, hogy aki egy kicsit foglalkozott a fizikával, meg a csillagászattal az utóbbi időben, az pontosan tudja, hogy a egész anyagvilág rengeteg titkot rejt magában, és amikor a teremtő és a teremtett világmindenség közti viszonylatról beszélünk, akkor pontosan ennek a titoknak a határát lépjük át újra meg újra. Tehát itt helye van a megilletődöttségnek, itt helye van annak, hogy megoldjuk a sarusziunkat, és helye van a bizalomnak is, ami elfogadja azt, hogy az emberi nyelv és az emberi fantázia számára megragadható képekben közölnek valami nagy igazságot. Márpedig Jézus pontosan ezt tette, és ez az, amiért mi hisszük azt, hogy eljön ítélni élőket és holtakat.
Az ember, amióta van, mindig keresi a felső világot, az Istent. A zsidó hagyomány előtt tudunk a gondolkodásban és a keresésben ítéletet, végítéletet, világvégét, közbelső ítéletet?
Világvégét természetesen tudunk. Az nyilvánvaló volt a antik bölcsek előtt is, hogy hát a történeteknek egyszer vége van. Ugye a sztoikusoknál a világégés, ami persze egy rövidebb periódusnak volt elképzelve, mint amiről ma beszélnek, de hát éppen mostanában mondják, hogy ja igen, volt ősrobbanás, a világegyetem tágul, de majd megint összezuhan, és lehet, hogy tulajdonképpen pulzál, és lehet, aztán majd egyszer megint tágul. Ezt nem tudjuk. Ezek olyan határok, amint újra nem láthatunk. Minden esetre valami hasonlót, ha nem is ebben a nagy csillagászati léptékben, gondoltak ókori szerzők is, hogy a történelemnek vége lesz, esetleg megújul a tűz által, vagy hogy megint csak az utolsó ítéletről szólva olvassuk szinte félelmetes pontossággal az Új Szövetségben, hogy a világ mindenség összetartó erői megrendülnek. Hogy most mik ezek a pontos erők, ezt ma se tudjuk teljesen, akkor meg nyilván még másképp képzelték el, de hogy ez megrendülhet, az benne volt a lehetőségek világában. És benne volt azért az is, hogy az ember valamiképpen följuthat az isteni létbe. Ezt főleg a megistenülésnek a görög-római gondolatában érhetjük tetten, hiszen hát ott azért tisztelnek a mitológiában olyan személyiséget, akik emberek voltak, majd istenné váltak. És hát később ugye a császároknak és másoknak meg is adták ezt a tiszteletet, eltúlozva persze a dolgot, de volt egy ilyen elképzelés. Aztán egy másik hasonló elképzelése volt az egyiptomiaknak, akik hatalmas halott kultuszt űztek, nem véletlenül, éppen azért, mert úgy gondolták, hogy az örök sorsukat befolyásolja az, hogy hogyan lettek eltemetve például. A görög mitológiában is létezett ez, de a Káron Ladikja és az átkelés azon a nagy folyón, és hogy mi van utána. Tehát valamiféle reménységet tápláltak. De hogy ez mennyire függött az élettől, az életnek a cselekedeteivől, vagy mennyire függött inkább rituális formaságoktól, amelyek a temetést kísérték például, ez azért nem volt mindenütt kellően tisztázva. Az biztos, hogy magában a zsidóságban és magában a Bibliában is egy fejlődés figyelhető meg. Tehát a korai rétegben ott a személyes örökéletnek a fogalma még nem fordul elő világosan. Inkább a büntetést és a jutalmat az evilági életben várták, aki hűséges, aki igaz, még ha el is veszíti mindenét, Isten megkönnyörül rajta, és még gazdagabb lesz utána, de azt, hogy esetleg a halála után kapja meg a jutalmát, arról olyan kifejezetten nem beszéltek. Aztán volt ugye a Seolnak az elképzelése, ahol mint egy árnyéklét módjára létezett az ember, de hogy itt nagy különbség lenne, aszerint, hogy az életében ki mit cselekedett, ez nem volt világosan kifejtve. Tehát ebben a kérdésben fejlődés volt, amelyet a Krisztus korabeli zsidóság már azért úgy élt meg, hogy vannak különböző állapotok a halál után, ami függ az életmódjától az embereknek. Ezért a Lázár történetben Jézus utal egy a saját korában elterjedt hiedelemre vagy felfogásra. Mit mond? Azt mondja, hogy meghalt ugye a szegény Lázár, vagy a szegény ember, és hova került? Ábrahám kebelére. A másik pedig a gazdag ember az a kínok helyére került. Miért? Hát mert úgy élt, mert úgy viselkedett, és még mondja is, hogy le kellene küldeni valakit a rokonaimhoz, a testvéreimhoz, szóljanak már nekik, hogy ne úgy éljenek, mert baj lesz belőle. És azt mondja, hogy nem lehet, hogyha nem hittek a Mózesnek, meg a profétáknak, annak se hinnének, ha valaki a halottak közül támadna föl. Na minden esetre benne volt a felfogásban, nem mindenki osztotta ezt, ugye? Szadduceusok tudjuk, hogy nem, ők inkább a régi módon képzelték el a dolgot. De volt, aki a lelket és a túlvilági sorsunkat, amely függ attól, hogy hogyan éltünk, már elfogadta. Tehát ebben a közegben beszél és tanít Jézus, és ehhez képest válik konkrétabbá és erőteljesebbé a halál utáni sorsunkról való elképzelés.
Azt tudjuk-e, hogy mikor lesz ez az eljövetel, és hogy hogyan kell ezt nekünk elképzelnünk? Hogy fog ez kinézni?
Ha a Szentírás szavaihoz ragaszkodunk, akkor biztosan nem tudjuk, hiszen azt mondja, nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ugyanakkor pedig a jövendőlései, amelyek Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről szólnak, azok pontosan azt a prófétai homályt tükrözik, ami a korábbi ószövetségi proféciákban is található. Tehát egyfelől olyan jelekről beszél, amelyek a jeruzsálemi pusztulásnak, a 70-ben bekövetkezett ostromnak és a város pusztulásának az eseményei. Aki a mezőn van, ne menjen vissza a házba, aki kívül van a városon, stb. Ugyanakkor más képek, pontosan a kozmikus képek és az idő vége, az erőteljesen a világ végére utal, és nem csupán Jeruzsálem pusztulására. Tehát ezt tudni kell. A másik dolog, hogy az apokalipszisben, ugye, a jelenések könyvében, ott azért nagyon részletes, és ugyancsak a két testamentum közötti zsidó vallási irodalomnak a világával szorosan összekötődő képeket találunk. Ott aztán van küzdelem, ugye a gonosz és a jó erők között, gyakorlatilag, mint egy döntő harcot ábrázolja az idők végét, a gonoszság és a jó erők között. Ugye a Megiddói híres csata, amely mintegy a történelem végét jelképezi. Azután az üdvösségről pedig úgy beszél, vagy a majd eljövendő isteni uralomról, mint mennyei Jeruzsálemről, amelyik ragyogni fog, nem lesz szüksége már világításra, mert maga Isten lesz a fényessége. Na most itt azért vigyázni kell, Isten arcának a ragyogása vagy fényessége, az az Isten dicsősége, az a Kabod Jahve. Tehát a dicsőség, amely Istennek a jellemvonása, az hogy is van? Oda ment föl Jézus a dicsőségbe, és ebbe a dicsőségbe várja, ebben kívánja részesíteni majd az igazakat is, akik az ítéleten, hogy így mondjam, a jobbjára kerülnek. Tehát ez a hivatása az embernek.
Hogyha röviden összefoglaljuk, akkor az utolsó ítéletkor mi alapján leszünk mi megítélve?
Hát Jézus felsorolja egész pontosan, egy szóban az Isten és ember szeretet főparancsa alapján. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből, és szeresd embertársadat vagy felebarátodat, mint önmagadat. Erről is lehetne beszélni, hogy pontosan a főparancsnak az egyes szavai mit jelentenek, de a lényeget érezzük, mert a lényeg az a teljesség. Tehát ha Istent teljes erőből szeretem, teljes erőből, az azt jelenti, hogy minden mást aszerint kell igazítani az életemben. Hát ez a szempont. Egyébként ez következik abból, hogy Isten az egész világ ura és a mi mennyei atyánk, hogy ő a teremtőnk, hogy ő az, aki több, mint a világ mindenség. És ő személyesen szóba áll velünk. Hát akkor lehet őt félig szeretni? Tehát félig szeretni az azt jelenti, hogy nem annak tekintem, aki. Ez egy nagy felhívás.
Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsekatyával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.